Vendégeim Kál Cecília módszertani tanácsadó és neurokócs, és Gombos Mónika módszertani tréner és neurokócs, és a neurocoachingról, mint módszerről beszélgetünk, amely, ha jól gondolom, vagy jól értelmezem és összefoglalom, akkor arra hivatott, hogy ennek a módszernek a segítségével az szétkapcsolódott, szétroncsolódott agyi idegpályák végre újra összekapcsolódnak, teszik a dolgukat, kifényesednek, és ezáltal az egyébként síkideg, kiégett, hullafáradt ember elkezd újra élni, valamilyen módon helyrejönni, és ebből adódóan nyilván az élet minden területe változhat. Egyébként azt is láttam a ti módszereteket olvasgatva, hogy nagyon sokszor foglalkoztok szervezetekkel, cégekkel, tehát ez tud a szervezetfejlesztés része lenni,
hát hogy
egy neurocoaching, hiszen az elcsigázott, szétgyötört kollektívát, hogyha egyszerre kezelik, akkor az olyan, mint egy szép új világ, hogy mindenki rendbe jön, előzékeny, udvarias, kedves lesz, és termelik a GDP-t.
Ez így van. Valójában az a helyzet, hogyha az emberek feltöltve vannak, és jó állapotban vannak, akkor képesek lesznek együttműködni, sokkal kreatívabbak lesznek, türelmesebbek lesznek egymással, kevesebb lesz a konfliktus, jobban megtalálják a helyüket a szervezetben. Tehát ez a szervezetfejlesztésnek egy nagyon-nagyon hatékony eszköze, hogy az embereket egyéni szinten is rendbe rakjuk, és mellé rakjuk azt a vállalati koncepciót, azokat az eszközöket, amivel ezt a megjavított állapotot még magasabbra lehet húzni, és ettől a vállalati eredményesség és az egyéni eredményesség is elkezd növekedni. Elképesztő hatása van, hegyeket lehet megmozgatni egy ilyen csapattal. És a mai világban szerintem végtelenül fontos lenne a vállalkozásoknak az, hogy észrevegyék, hogy az egyéni szinten kell ezt elkezdeni, mert ezt most már hiába tuningoljuk az embereket nagyon-nagyon címzetes, óriási nagy szavakkal, hogy gyere, csináljuk, és jó lesz, és új stratégia is, nem tudom. Ha valaki le van merülve, mondhatsz neki bármit, adhatsz neki több fizetést, nem fogja tudni megcsinálni.
Az az igazság, hogy kicsit olyannak érzem ezt az egészet, ahogy beszéltek róla, hogy rögtön az a kérdés merül fel bennem, hogy miért nem használ mindenki ilyet. Én azt érzem, hogy hát ezzel megelőzhetőek lennének nagyon komoly betegségek, lelki, fizikai válságok, és így tovább. Na de hát, hogy ez azért nincs így, tehát nem ez történik a világban, hogy mindenkinek neurocoachingot. Menjünk már bele abba, hogy hogyan is néz ki, tehát hogy mi a folyamat, és hogyan tud ez segíteni, mert hát nyilván lehet ebbe bárki szkeptikus.
Abszolút. Móninak átadnám a szót, mert a neurocoaching folyamat.
Tehát mondjuk akkor, tudjátok, mint az van, hogy én elmegyek hozzátok, azzal rettentesen fáradt vagyok, nem tudok jól aludni, és by the way, két havonta beteg vagyok.
Szeretném itt az elején leszögezni, hogy a neurocoaching az egy fejlesztési folyamat, amit nem feltétlenül kell kizárólag a legrosszabb állapottól elkezdeni. Tehát a mi életünk az arról szól, hogy esetleg megtalálunk olyan képességeket is, vagy olyan irányba célzott-e meg a változásokat, amihez nem feltétlenül kell romokban lenned. Tehát előjöhetnek olyan képességek és olyan dolgok, amik a te egyszerűen csúcs szuper állapotod, szupermen állapotodat hozzák ki. Tehát ez azt is jelenti, hogy kondicionálva van a te idegrendszered a legtökéletesebb működésre is. Tehát mondhatnám prevenciónak is. Tehát neurocoaching az egy célzott módszertani edzés az agyunknak. Az a baj, hogy akkor nyúlunk már ehhez a módszerhez, és mi ebben dolgozunk. Amikor már lent vagyunk a békában, vagy olyan sok tünetünk van, amiben már kénytelenek vagyunk szakemberhez fordulni, de mi azt éreztük meg, hogy mi lenne, és a pihenőszobák, a vállalati rekreációs stúdiók pont ezt szolgálnak, hogy mi van, ha ezzel tanítunk? Mi van, ha folyamatosan kondicionálva van a munkaerő, vagy bárki, tehát otthoni használatban is, preventív jelleggel, meg vállalati közegben is.
Most ezt úgy érted, mint hogyha lenne egy ilyen akutöltő szoba.
Mm-hmm. Így, ahogy a telefonodat feltöltöd.
Igen, ez jutott eszembe.
Abszolút, tehát, hogy nem csak akkor érdemes ezzel foglalkozni, mint ahogy eljársz edzésre a konditerembe, oda sem csak akkor akarsz menni, amikor egy versenyre készülsz, vagy ki akarod magad pattintani, mert valakinek tetszeni akarsz, hanem vannak ilyenek is. Ez is jó, így.
De értem, amit mondasz,
tehát
igen.
Tehát az
igen,
a lényeg,
igen.
Hogy ez bármikor is jó, akkor is jó, amikor kimerült. Vagy én most egy költözés után vagyok. 2 hete, sőt, hát hetek óta, hónapok óta mással se foglalkozom, de az elmúlt 2 hetem, vagy 2,5 hetem, az brutális volt. Tolom magamnak a 10 herces alfákat. Azért, mert nekem ez esik jól, és ez adja azt a töltöttséget, amit ebben a fizikai és lelki szorított, vagy hogy mondjam,
hát jól is nézel ki, mind a kettő jól néztek ki. Amikor bejöttetek, mondtam, hogy ja, értem.
Aha, tudod, ne, muszáj, vagyunk a cégér. Vagyunk a cégreklámja. Tehát, hogy muszáj visszahoznom azt az erőllétet, mert elfáradtam, mert ez normális, hiszen óriási terhelés volt. És fizikailag is, és lelkileg is óriási terhelés volt. És nyúlok a géphez, és azt mondom, hogy nekem ez most kell, és olyan jó.
Na de akkor hogy van ez? Tehát felmérítek az állapotot először, ezt olvastam, mit jelent ez? Mert ugye ezért csak kellene tudni, hogy mi okozza az én panaszaimat, azért kimerültség és kimerültség közt is van különbség, nem?
Így van. Ha a hagyományos értelembe vesszük, és kondicionálás címén működtetjük ezt az eljárást, akkor nem kell különösebben méricskélni, bizonyos állapotokat érdemes megnézni, hogy honnan, hova haladtál. Akkor szigorú a mérés, és akkor szerteágazó az analízis, amikor egy olyan problémakört kell megfogni, hogy vajon téged mi juttatott el a kiégés állapotába. Ez már egy komplexum. Nem az szól, milyenek az életkörülményeid, milyen az egzisztenciális életed, milyen a magánéleted, mi zajlik körülötted, amik elveszik az energiákat. Történt-e valami olyan traumatikus esemény, ami befolyásolja az életedet? Teszel-e hozzá táplálkozásban, elemi szintű biológiai részletekben olyat, amire támaszkodni lehet, avagy semmi sincs? Voltál-e beteg tartósan, szedsz egy gyógyszert, és számtalan olyan vizsgálati pont van az idegrendszeri vizsgálat mellett, ami segítséget ad abban, hogy az érzelmi stabilitásodat, a biológiai stabilitásodat, és egyáltalán a tudatos gondolkodásodat felmérjük. Tehát ez egy komplex, és akkor jöhet még a saját gondolatrendszered is. Úgyhogy egy-egy ilyen felmérés 2-3 óra is. Uh-huh.
És ebben ti vagytok ott?
Igen.
Természetesen mi és a készülék.
Mert hogy olyan kérdéseket teszel föl, ami az én életmódommal, akár az egészségemmel összefügg, tehát hogy a ti kompetenciátok az meddig terjed ki, hogy engem elemezzetek.
Bármi, amit elmondasz, nekünk információ. Az a szomorú hírem, vagy jó hírem, hogy még azt is megtudjuk, amit nem akarsz elmondani. Tehát olyan komplexek ezek a vizsgálatok, különösen az érzelmi tudattalan vizsgálat, hogy egyszerűen tévedhetetlen. Olyan
ezek
szempont...
Tesztek
is, aha, igen.
Tesztek
kérdések
is, beszélgetések is. Nagyon sokféle műszeres vizsgálat is van benne.
Bennünket visz a kérdés, tehát van egy kérdéslistánk, és aztán az arra adott válaszok nagyon sokszor visznek tovább egyéb kérdések irányába, ami már nincs benne a tesztben, azt mi már a saját gyakorlatunkból látjuk, tudjuk, érzékeljük. Úgyhogy elég komplex ez a vizsgálat, vagy
igen,
felmérés.
Igen, és tehát, hogy minden felmérés egy kicsit más, tehát emberre szabottak ezek a felmérések. Nyilván megvannak a sarokpontok, megvannak azok a rendszerek, amikben mi dolgozunk, de ahogy Moni is mondta, ahogyan jönnek elő az adott kliensből a problémák, úgy megyünk mi tovább benne, és megyünk még a mélyére, és nyilván a folyamat alatt is ez történik. Tehát ahogy egy ember fizikailag jobb állapotba kerül a neurocoaching folyamat alatt, úgy jönnek elő még az ott le gyűrt dolgok, ami okozza az ő állapotát egyébként, és akkor ezekkel a folyamatban foglalkozunk.
És a tesztek, meg a felmérésnek a végére nektek van egy képetek arról, hogy mit mi okoz, és hogy mi az állapot az agyban.
Igen, és hogy honnan induljunk el igen. A fejlesztésben, igen. Tehát
egyébként számomra az információ...
Természetesen igen. Tehát, hogy megosztjuk veled. Aha. Uh-huh.
Azért nem csak azt tudod meg, hogy mi van az agyadban. Azt is, hogy mi van benne. Tehát sokszor a hozott probléma nem az, amit a kedves kliens gondol.
Persze.
Tehát ő állítja, hogy ő kiégett. De nem. Tehát van úgy, hogy egészen máshonnan eredeztethető és látható a probléma, tehát máshol találja meg a problémát. Nem gondolom, hogy mindig a kiégés, bár ezt nagyon szeretjük használni.
De ráhúzzuk egy csomó mindenre, de itt egyébként nem feltétlenül ez az oka.
Mi nem is szeretjük sablonizálni, hogy te most depressziós vagy, vagy pánikbeteg vagy, vagy kiégtél, vagy egész egyszerűen nem tudjuk, hogy mit ragasztunk rád, vagy egy állapotban, ami visszafordítható, mert még élsz, tehát az utolsó pillanatig.
Például a pánikbetegség, az is így fellelhető?
Abszolút,
persze.
Igen, és
kezelhető.
Rendbetelhető?
Igen.
Na, és akkor megvan ez, ez információ nekem, ti tudjátok, hogy akkor mi az, amit javasolni fogtok, és akkor mit jelent ez? Ez a készülék, mindig műszert akarok mondani. Mit jelent ez a készülék használat?
Hát ez azt jelenti, hogy ez egy elég szigorúan vezetett folyamat a neurocoaching, tehát ezt kell tudni, hogy ez elhatározás kell, döntés kell, kitartás kell.
Idő, energia,
tehát ez nem megy időbefektetés nélkül. Azt még szeretném elmondani hozzá, hogy aki hozzánk fordul az általában, bár hiába szeretnénk mi felhívni figyelmet prevencióra, azért már akkor jönnek, amikor már nagyon fáj. Tehát amikor már mindent is kipróbáltak, már 80-szor kudarcot vallottak, de már olyan probléma van, amivel már tényleg nem tudnak együtt élni, és akkor is el kell mondanunk, hogy bizony, ha ezen változtatni akarsz, akkor óriási kitartást kell hozzá, mert ez egy vezetett folyamat, legkésőbb 72 óránként meg kell ismételni a kezeléseket, lehet csinálni akár naponta kétszer is, naponta egyszer, naplót kell vezetni, és konzultálni kell meghatározott időközönként.
Jó, tehát akkor itt is a tudatosság a lényeg, tehát nem az van, hogy ez akkor adj uram, itt vagyok, csináljátok bármit, és oldjátok meg, és változtassátok meg, hanem ebben nekem nagyon fegyelmezetten haladnom kell azok mentén, amiket ti mondtok, megbeszélünk.
Igen, de egyébként passzív maga a neurotechnika használata, de aktív
azt
elemeket
értem,
is teszünk.
De az, hogy napló, tehát ezek már mind olyanok, hát most bocs, nárag, úgy egy vérnyomás naplót megírni, tudod, mekkora kihívás
igen.
Embereknek?
Tudom.
Tehát, hogy
mi már a tudatosságot ezen a szinten úgy kezeljük, hogy csináld meg, mert. Aztán majd eljön annak az ideje, hogy meg is érti, hogy miért csinálja később. Egy mondjuk úgy, hogy fizikai és érzelmi nehéz állapotban lévő kliensnél nagyon nehéz elvárni ezt a fajta módszertani tudatosságot. Uh-huh. Tehát ez még nagyon kezdete csírája annak a tudatosságnak. Ha majd rendbe jön, akkor ez természetes lesz számára. Így fog gondolkodni, így fog érezni, így fogja szervezni
hogy
az életét.
Hogy látja a javulást,
igen,
azt
így
motivál.
Van, így van, így van. Az már egy életvezetési hát, tudatosság. Uh-huh. Ebben a fázisában kicsit úgy néz ki, mint egy mentor, aki viszi magával a mentoráltját, vagy a tanár, aki addig rugdalja a diákját, ami meg nem érti, hogy mindezt miért csinálta.
Világos. Igen, abszolút értem. És valószínűleg igen, bizonyítania kell a módszernek.
Így van.
Ahhoz, hogy aztán utána valaki azt mondja, hogy oké, csinálom rendesen, rendbe hozza magát, és utána javasolt ezt így időnként. Tehát ha jól értem, hogy te is mondtad, hogy tolod magadnak a nem tudom milyen alfa.
10 herces alfát én azt szeretem nagyon.
Igen. Bocsánat. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen módon stimulálva van az agy.
Van egy, tehát az ember a neurocoaching folyamattal elér egy magas töltést, de azért adódhatnak az életben később olyan helyzetek, amikor nagyobb terhelést kap. Nem esik vissza soha többé oda, ahol volt, mikor elkezdte a folyamatot.
Miért nem?
Azért, mert már fel van töltve az agya. Ha vigyáz rá, és nem tesz olyan dolgokat, amivel visszaküzdi magát a földre, akkor nem kerül oda vissza, mert már föltöltődött. De bizonyos időközönként, amikor nagyobb terhelés van, akkor érdemes újra egy-két kezelést adni az agynak, ami újra egy kicsit megtámogatja. Ez egy támogató funkció ilyenkor.
És azt mondtátok, hogy ugye annyi kell a részvétel, kell a tartani az időt, az energiát el kell fordítani, de összességében maga a kezelés az passzív.
Így van.
Tehát már nem vár semmiféle aktivitást az embertől. Nem. Inkább csak az energiáját
csak
kéri.
Csak pihenni kell közben. Egy nagyon jó érzés. Utána meg végképp, amikor már a hatása így rendszer szinten, napi szinten érezhető.
Nem akarok kukacoskodni, de van ennek köze, vagy hasonlítható ez bármilyen a nem tudom én mindenhol elérhető hangok, amikor tudod, találsz ilyen applikációt, ilyen videót, nyugtató, relaxáló, nem tudom én milyen a hangok címén, amelyek arra hivatottak, hogy különböző hagyhullámokat aktiváljanak?
Teljesen jó a gondolat. Mi is támaszkodunk rá. A zene önmagában egy rettenetesen jó relaxációs hatás. Csak hogy nem csak alfa, illetve relaxációs agyhullámtartományjal működünk, hanem van itt még bőven más is. Ez az egyik. A másik a hallott anyagoknak a működése. Ez körülbelül az agyinformáció készletének 15%-át adja. A legnagyobb információtartalom a szem. A szemnek a képi világa és annak az absztrakciós képessége. Ezt úgy szokták hívni, hogy neuroasszociáció. Tehát minden, amit hallasz, látsz, tapasztalsz, érzékelsz, az ott belül megdolgozódik. Ha nincs mivel megdolgozódni, és ezért használjuk a szemet és a fület összehangoltan, akkor nem nagyon várható eredmény. Tehát lehet hallgatni ilyen zenéket kiegészítő állapotnak. Lehet nagyon sokáig tudatosan ebben a zenei világban elmerülni. Nagyon klasszak vannak, de tudni kell, hogy mit miért teszünk. A mi munkánk a neurocoachingon pont arról szól, hogy felgyorsítjuk ezt a gyógyulási folyamatot nagyon hatékony eszközökkel. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ez a rosszul kódolt vagy rendszerezett állapot, ami akármilyen hosszú ideje fennáll, minél gyorsabban kipörögjön az emberből. És utána visszaadjuk neki az eszközt. Sőt, mi több, a munkánk általában nem is ér véget, hanem nagyon sokszor jönnek vissza konzultálni, megbeszéljük adott élethelyzetek nehézségeit, melyik programokat használja ezután, mit szeretne nálunk, vagy otthon, vagy vesz saját készüléket, bérli tovább, bizonyos időnként ismétli. Tehát annyi minden megoldás van. A lényeg az, hogy váljon már, ha ilyen rettenetesen információk gazdag és szerettáletlen a világunk, normális segédeszközé a gyógyszereken kívül ez a technológia.
Mindkettőtöknek az életében van olyan múlt, ami azt mutatja, hogy sokat dolgoztatok emberek között, láttátok a nagy pörgős, akár mondhatom egy multi életet. Ez volt az, ami vitt titeket ebbe az irányba, vagy...
Hát engem konkrétan egy 10 évvel ezelőtti betegség ismertetett meg a módszerrel, és Móni segített kijönni belőle. Aztán utána én is megtanultam a akkor még nem neurocoachingnak hívtuk, mert akkor még nem dolgoztuk ki ezt a közös rendszert. És aztán néhány évvel ezelőtt egy felső vezetői pozícióból úgy döntöttem, hogy elég. Elfáradtam. Nagyon-nagyon túl voltam terhelve. És azt mondtam, hogy nem akarom ezt tovább csinálni,
tehát
mert nem éri meg.
Ti saját bőrömön tapasztaltam. Hogy mi az, amiből ez ki tud hozni. Igen. És azt is tudjátok, hogy milyen állapotokat lehet elérni nélküle, meg vele.
Meg vele. És ott nem is volt időm, és úgy tartottam magam, hogy mondjam, valamennyire kondiban, agyban, hogy időnként használtam, még a saját kollégáimnak is használtam, amikor ők le voltak terhelve a Covid első időszakában a készüléket, és még ez sem volt elég, hogy ne betegedjek meg. Tehát, hogy annyira túl voltam terhelve, és aztán a rendszerünk segítségevel szépen rendbe jöttem. De ehhez fel kellett mondani.
Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Most ennyi fért bele, hogy erről beszéljünk.
Mi is köszönjük szépen, és reméljük, hogy tudtunk hasznosat mondani a hallgatóknak is.
Én is bízom benne, hogy érthető volt, mert ugye az elején mondtam, hogy ezzel azért nehéz egy kicsit átadni, mert
még ismeretlen.
Igen, meg hogy nem egy ilyen kézzel fogható, bár bizonyos szempontból ugye van az, hogy itt van valami, ami megoldja a problémát. Egyébként mindig erre vágyunk, nem? Hogy valami így legyen, ami csak felrakok, és megoldja, és nem az van, hogy saját magamba kell 6 méter mélyre leásni, és aztán utána megkeresni a nem tudom milyen traumát, és azt kigyomlálni. Tehát ez egy teljesen más irány.
Igen, ez szerintem sokkal kézzel fogható, mint hogyha csak beszélgetünk.
Na, hát szóval a neurocoachingról volt szó, és a vendégeim voltak Kál Cecília, módszertani tanácsadó és neurocoach, és Gombos Mónika, módszertani tréner és neurocoach. És nyilván, akit érdekel, az rá tud keresni, egy csomó-csomó információ megtalálható ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok nektek.
Köszönjük szépen, szép napot kívánunk.